Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen az estén, és köszönöm Eszter Gellért Gábornak, hogy eljött ezen az estén, és közénk hozta Isten igényét csömörre. Kérjük, hogy szolgáltatja a csomag köztünk, és hallgassuk nyitott szívvel Isten áldását kérve.
Köszönöm. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és magasztaljuk mennybeli jó atyánkat Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első 5 versének eléneklésével. A 42. Zsoltár első 5 versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik: mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a Thank you.
Gyertek testvéreim, fennállva emeljük fel imádságban szívünket mennyei atyánk elé. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybírjú jó atyánk, ezen a mai estén is. Köszönjük, Urunk, hogy most is erőt adtál nekünk, hogy eljöjjünk ide, gyülekezeti közösségünkbe, hogy halljuk a Te ígédet, hogy közösen áthassuk szent nevedet, közösen dicsőíthessünk énekekkel, hálaadó imákkal. Köszönjük, Urunk, hogy vigyáztál ránk ezen a mai napon, és vigyáztál szeretteinkre is. Urunk, ha Te nem lennél, akkor mi már rég elvesztünk volna. Köszönjük, Urunk, hogy ide vezettél bennünket. És azt is köszönjük neked, Urunk, hogy Te teszed készé a mi szívünket, hogy az ígédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Ezért most őszinte bűnbánattal tárjuk eléd erőtlenségeinket, gyengeségeinket, bűneinket, mert szeretnénk, hogyha Te ígéd nem térne vissza hozzád üresen, hogyha Te ígéd gyökeret eresztene a mi szívünkbe, és átformálna bennünket Krisztus képmására. Urunk, kérünk, áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ígére figyelésünket, szent lelkedet tölts el bennünket. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Amen. Az az ige, amelyen keresztül ma mennyei atyánk szól hozzánk, és amelynek a hirdetéséhez ezen a mai estén is a Szentlélek Isten segítségét kérem. Ez az ige írva található Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levelében, a második fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő szakaszban. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Azok kedvéért, akik ma este jöttek először közénk, elmondom, hogy az ötnapos evangelizációs sorozatunk vezérigéje Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levelének az első fejezetében található 21. vers, amely így szól: Pál apostol személyes bizonysága, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Estéről estére különböző igéken keresztül szól hozzánk az Úr, segítve bennünket abban, hogy hitben és lélekben is növekedjünk, erősödjünk, hogy mi is vallhassuk Pál apostollal együtt, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Nem erről az ígéről szeretnék ma este szólni hozzátok, de anélkül, hogy a részletekbe belemennék, annyit azért ezzel az igével, ezzel a rövid bizonyságtétellel kapcsolatban elmondanék, hogy Pál számára, amikor azt mondja, hogy számára az élet Krisztus, akkor ez azt jelenti, hogy ő teljes egészében átadta magát Krisztusnak. Megalázta magát, és átadta magát Krisztusnak, hogy Krisztus munkálkodjon benne, és általa az emberek között. Eszközzé vált a megváltó Úr kezében. Úgy is mondhatnánk, hogy szolgájává lett. Magát is nevezi így nem egy helyen. Szolgálja az Úrnak. Ahhoz, hogy mi is őszinte hittel tudjuk vallani Pállal együtt, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ahhoz bizony nekünk is meg kell alázni magunkat az Úr áldó keze alatt. nekünk is eszközzé kell válni az Úr kezében, vagy fogalmazzak úgy, nekünk is az Úr szolgájává kell lennünk. A mai alapigénk erre tanít és erre bátorít bennünket. Alázzuk meg magunkat az Úr áldó keze alatt, hogy áldott eszközei, áldott szolgálói legyünk ebben a világban. Engedjék meg a testvérek, hogy egy személyes élménnyel kezdem, mielőtt a mai alapigénk magyarázásába belekezdenék. Az embernek vannak olyan emlékei gyermekkorból, akár kisgyermekkorból, amelyek megmagyarázhatatlan módon megőrződnek. Valahogy nem felejtjük el őket, évtizedek múlva sem. Sőt, vannak olyan emlékeink, amelyekre olyan kristálytisztán emlékszünk, olyan élethelyzetekre, hogy mintha tegnap történtek volna. Nekem is van egy ilyen, kisgyerek voltam, talán 8-9 éves. Belvárosban, Budapest belvárosában nőttem föl egy nagy társasházban, és emlékszem, ahogyan a társasház lépcsőházába mentem éppen lefele, a lépcsőház ablakán keresztül besütött a nap. És meglepő módon gyerekként ugye az életemről gondolkodtam, és egy olyan gondolat ragadott magával, hogy ha majd én felnövök, egy nagy ember szolgálatába fogok állni. És kisgyerekként nyilván olyan gondolatok fogalmazottak meg bennem, hogy majd egy híresség mellett fogok én dolgozni, vagy egy államfő mellett, vagy valamilyen vezető mellett. Nem gondoltam semmi komolyabbra, semmi másra. És aztán ez az élmény, bár beleívódott a lelkemben, és ma is itt van előttem az a kép, ahogyan ez úgy megragadott engem, ez az egész élethelyzet, nem törődtem ezzel egészen addig, amíg meg nem hallottam az Úr hívását, meg nem értettem az Úr hívását, hogy ő engem lelki pásztornak rendelt. Hogy hagyjam ott azt a közgazdasági vállalkozói világot, ami addig az életemet jelentette, és kezdjek egy egészen új lapot az életemben, a lelkipásztori életet. Akkor döbbentem rá, hogy ez a gyermekkori emlék, amely évtizedekkel korábban ért, ez arról szól, hogy az Úr szolgálatába kell álljak. Az a nagy ember, akire gyermekként gondoltam, az úgy látszik az Úristen volt. Már akkor hívott magához, csak hát elég sokára értette meg a hívó szavát. Nem csak egy lelkipásztor szolgálja az Úrnak, hanem mindenki. Nem túlzás azt mondani, hogy minden ember az Úristen szolgálatában áll. Nem csak a keresztjének, a hitetlenek is, a nem keresztjének is. A fiatal ugyanúgy szolgálja az Úrnak, mint az idős, a friss pályakezdő ugyanúgy szolgálja az Úrnak, mint aki már bevégezte az életét és nyugdíjba vonul, az egészséges ugyanúgy szolgálja az Úrnak, mint a beteg, a nő, mint a férfi. Mindannyian szolgálja vagyunk az Úrnak. Erről tanít a Szentírás. Mert mi az Úrnak alávetett teremtményei vagyunk. És a mai alapigényben erre tanít bennünket az Úr, hogy mi ezt el tudjuk fogadni. Ugyanis nem olyan könnyű. Elsőre könnyűnek tűnik egy keresztény közösségben arról beszélni, hogy az Úrnak alárendeltjei vagyunk, szolgái vagyunk, de meg fogjuk látni, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor bizony vannak problémák velünk. Alázatra tanít bennünket az Úr, hogy alázzuk meg magunkat az ő áldó keze alatt, hogy aztán felmagasztaljon, hogy szolgákból örökösök legyünk, teremtményből fiak legyünk Jézus Krisztus által. A Filippibeli gyülekezet második fejezetéből hallhattuk az imént az alapigét, a mai alapigénket. Így kezdődött: ezért tehát, szeretteim, mondja Pál, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Egy cselekvő hívő közösséghez szól Pál apostol, a Filippi beli gyülekezethez. Őket tanítja, őket bátorítja arra, hogy ne csak akkor cselekedjenek, amikor ott van közöttük, hanem mindenkor. És erre ők már adtak jó példát is az életükben. Eszközei az Úrnak. Ugyanis az, aki elfogadja Krisztus megváltását az életére nézve, aki kereszténynek akarja vallani magát, az egy aktív, cselekvő, szolgáló életet választ Isten vezetésével. Óhatatlanul is eszünkbe juthat Jakab apostol tanítása, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csak hallgatói. Mert a hit önmagában semmit nem ér, a hit cselekedetek nélkül meddő. Cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Igen, a cselekvés az része az életünknek. A hitből való cselekvés, a mások felé való szolgálat. Szolgái vagyunk az Úrnak. És itt Csobánkán is biztos vagyok benne, hogy a Csobánka, illetve a pomázi gyülekezet is újra és újra megéli azt a csodát, azt az áldást, amikor az Úr rajtunk keresztül cselekszik, munkálkodik. Hogy nekünk az szinte nem is kerül erőfeszítésbe, szinte nem is kell gondolkoznunk, csak átadjuk magunkat az Úr vezetésének. Szolgái vagyunk az Úrnak. Nem véletlenül beszél Pál apostol erről, éppen a Krisztus himnusz után. Ugyanis az alapigénket a Krisztus himnusz előzi meg, amelyben Jézus engedelmességéről tesz Pál bizonyságot, példaként állítva minden keresztény, minden tanítvány elé. Azt írja, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus adja a legfőbb példát, nem csak a Filippi beli gyülekezetnek, hanem nekünk is. Jézus nem azért jött erre a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És ő ezt kéri tőlünk tanítványaitól is. Mi is ezt tegyük, ezt cselekedjük. Ne csupán a hitünk legyen, hanem ragasszunk mellé cselekedeteket is. Hitből, hálából fakadó cselekedeteket. Erre tanít Jézus, erre ad példát. Olyan jó érzés, mikor ide jövök Csobánkára, hogy mindig olyan szeretetteljes fogadtatásban van részem. És mindig kapok egy tálca süteményt. Ez is egy szolgálat. Sütni a vendég igehirdetőnek egy tálca, egy tányér süteményt. De az esperes úr, ahogy beszélgettem, megmutatta nekem, hogy milyen szép terveket dédelget a gyülekezet. Egy szép új gyülekezeti központot, egy otthont. Bizony ott is mennyi szolgálat van. Elmesélte az esperes úr, hogy a tervező csapat, a műszaki ellenőr csapat szinte mind a gyülekezetből tevődik össze, és közösen szolgálnak az Úr dicsőségére, hogy ez az épület valóban Isten dicsőségét hirdethesse, hogy ez jó legyen, alkalmas eszköz legyen az Úr kezében, alkalmas otthona legyen a gyülekezetnek. De nem csak ilyen speciális szolgálatokról lehet beszélni, hanem ha megfigyeljük, az egész keresztény életünk egy szolgálat, még akár úgy is, hogy talán lehet nem is tudatosul ez bennünk. Nem tudom, hány keresztelő volt Csobánkán, de biztos itt is úgy zajlik egy keresztelő, mint nálunk Csömörön, református módon, hogy a gyülekezet is fogadalmat tesz Isten színe előtt, mégpedig arról, hogy minden segítséget megad a családnak és a megkereszteltnek, hogy hitben növekedhessen. És amikor testvéreim bedobjátok a persejben az adományotokat, vagy befizetitek az egyház fenntartói járulékot, hát akkor éppen az Úr szolgálatában jártok. Éppen annak tesztek eleget, hogy azok, akik részesülnek az iskolai hitoktatásban, vagy a gyülekezeti hitoktatásban, azok, akik keresik az Istent, és vasárnap keresik, hogy hova üljenek be, milyen Isten tiszteletre, pontosan a ti odafordulásotokkal találják meg az Úrhoz vezető utat. Szolgálat az, amikor adakozunk, szolgálat az, amikor süteményt sütünk, szolgálat az, amikor imádkozunk. Isten akaratát teljesítjük be, akinek mindig gondja van az ő egyházára. Az Úr szolgálatában állunk, aki munkálja bennünk a szándékot és a cselekvést. Szolgái vagyunk az Úrnak, és az Úr munkálja bennünk a szándékot és a cselekvést, hogy Pál apostol is mondja. Szolgálatról nem is szeretnék többet beszélni, mert én azt gondolom, hogy ezt mindannyian értjük, és meg is éljük áldásai. Azt viszont tisztázást igényel, hogy miért beszél Pál apostol erről a szolgálatról úgy, hogy félelemmel és rettegéssel végezzük. Így szól az ige, távollétemben és félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Félelemmel és rettegéssel végezzük. Mire gondolhat itt Pál? Volt bennünk félelem vagy rettegés bármikor, amikor szolgáltunk? Nem nagyon jut ilyen eszünkbe. Ahhoz, hogy megértsük ezt a két szót, amely kulcsa a mai alapigénknek, ahhoz csupán egy oldalt vissza kell lapozni a Szentírásunkban. Ugyanis az Efézusi levél végén Pál apostol pont ugyanezt a szófordulatot használja. Félelemmel és rettegéssel. Csak hogy ott nem egy keresztény gyülekezethez szól, hanem ott kifejezetten a szolgákhoz. Azt írja Pál az Efézusi levélben, szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, nem mint embereknek. Egyértelmű, hogy Pál ezt a félelemmel és rettegéssel ezt a szolga és az Úr kapcsolatára írja. Egy szolga akkor tud jó szolgája lenni gazdájának, ha félelem és rettegés van benne. Ugyanis ez a félelem és ez a rettegés az alázatot jelenti. Isten iránti engedelmességre tanít Pál, és alázatra. Alázzuk meg magunkat az Úr keze alatt, mert ő a mi Urunk, az életünk Ura, teremtője és Ura. Ő tudja, hogy mi jó nekünk, ő tudja, hogy milyen eszközként akar bennünket, hol és mikor felhasználni. Ő az egész életünket ismeri, a fogantatástól a végéig. Ha ráfigyelünk, akkor jó szolgaként be tudjuk teljesíteni az ő akaratát. Istennek alárendelt voltunkra utal Pál ezzel, hogy félelemmel és rettegéssel szolgáljunk neki. Ez a szolgálat már a teremtés történetben is megfogalmazódik. Ugyanis nem csak arról van szó, testvéreim, hogy egy cselekvő szolgálatra hív Pál, hanem tudatosítja bennünk azt, hogy szolgák vagyunk. Lehet, hogy ezt még senki nem mondta nekünk, de szolgák vagyunk. És ez már a teremtés történetben világossá válik, amikor az Úristen megteremti Ádámot és Évát, és elhelyezi az Éden kertjében, mit mond nekik? Az, hogy műveljétek és őrizzétek azt. Kérdezem én, kinek a feladata művelni és őrizni egy kertet? Ki adhat ilyen utasítást? Egy gazda ad a szolgájának, hogy menjél ki, és műveld, és őrizd a kertet. Már a teremtés történetben megfogalmazódik ez az alárendelt viszony. Isten az Úr, mi pedig a szolgái vagyunk. És hát gondoljatok arra, testvéreim, hogy az ember mennyire nem szeret szolga lenni. A legtöbb probléma ebből adódik. Mi nem akarjuk, hogy más mondja meg, mit csináljunk. Nem akarjuk, hogy más döntsön a életünk, a cselekedeteink felől, mi a magunk urai akarunk lenni. A történelem során mindig ez volt minden háború és minden konfliktus kirobbantója. Nehogy már a másik engem elnyomjon. Én majd uralkodom felette. Alázatra tanít az ige, mert szolgái vagyunk az Úrnak, akik teljes engedelmességgel tartozunk neki. És ezért is mondja Pál az alapigénkben, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedjük meg az Úr akaratát. Felvetődhet bennünk a kérdés, hogy egy keresztény közösségben miért kell beszélni arról, hogy az Istenek alárendeltjei vagyunk. Ez olyan magától értetődő dolog. Ezt még a legkisebb hittanos is nagyon jól tudja, hogy Isten a teremtő atya, mi pedig az ő teremtményei vagyunk. Hát kell erről beszélni? Az igen most egy kérdés szegez, intéz hozzánk. Vajon zúgolódás és vonakodás nélkül megteszünk-e mindent, amit az Úr akar? Ezt most tőlünk kérdezi az ige. Zúgolódás és vonakodás nélkül megteszünk-e mindent, amit az Úr akar? Életünk döntéseit, cselekedeteit Isten akaratához igazítjuk, vagy a saját emberi vágyainkhoz. Egy jó szolga sohasem mond nemet a gazdájának. Egy jó szolga sohasem a saját maga érdekét nézi, hanem mindig az Ura érdekét és akaratát helyezi előtérbe, még a saját érdeke és haszna elé is. Egy jó szolga lesi gazdája parancsát, hogy azonnal és maradéktalanul tudja azt teljesíteni. Megfelelünk-e ezeknek a feltételeknek? Jó szolgái vagyunk-e az Úrnak? És hogyha ezekkel a kérdésekkel szembesülünk, akkor egyből rájövünk arra, hogy hát igenis kell erről beszélni, még egy keresztény közösségben is. Hogy az Úrnak mi szolgái vagyunk. Mi nem vagyunk istenek. Félistenek sem. Mi szolgák vagyunk. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok. Még egy kicsit időzünk ennél a két fogalomnál. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian átéltünk már félelmet és rettegést. Sőt, van olyan, aki mind a kettőt. Azt szoktuk szorongásnak hívni. Volt már bennünk szorongás az életünk során, biztos vagyok benne. Akárha, amikor egy szerettünk megbetegedett, vagy akár mi magunk lettünk betegek, akár a gyász, akár egy próbatétel alatt. Sőt, olyan is van, aki a szorongásnak a legdurvább, legszélsőségesebb állapotát élte meg, amit úgy szoktunk nevezni, hogy pánikroham, pánikbetegség. Sajnos szinte már népbetegségnek számít. Félelem és rettegés vajon szorongást jelent? Vajon félnünk kell az Úrtól? Rettegnünk kell a Teremtő Istentől? Értjük, hogy szolgák vagyunk. De most mégis ez milyen? Mire gondolhat itt Pál apostol? Hogy még jobban megértsük ennek a két szónak a lényegét. Hogy mire gondol Pál? Egy másik bibliai igehelyre kell utaljak, mégpedig Jézus példázatára. A talentumok példázatára. Mert miről szól az a példázat? Szolgákról. A szolgák és a gazda kapcsolatáról. Ugye a példázatot talán ismerjük mindannyian, egy gazda hosszú útra megy, és amíg távol van, a vagyonát rábízza a szolgáira. Az egyik szolgának 5 talentumot ad, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. És azt mondja nekik, hogy sáfárkodjanak a rájuk bízott vagyonnal addig, amíg vissza nem jön, és akkor majd számot adnak, hogy mit sikerült elérniük. Ugye tudjuk a példázatot, ismerjük, az első két szolga jól sáfárkodik a rábízott vagyonnal, ők dicséretet kapnak a gazdától, amikor visszatér, de a harmadiknál van egy kis probléma. A harmadik gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. És amikor a gazda számon kérte tőle, hogy hát miért tette ezt, miért nem sáfárkodott vele, miért nem az ura akaratát és szándékát és hasznát nézte, akkor mit mond a szolga? Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. kegyetlennek tartja a gazdáját, és félelemben és rettegésben nem teljesíti az ura akaratát. Nem nézi az ura hasznát. Félelmében elássa a talentumot. Visszaadja azt, amit kapott, nem lopott el belőle semmit, de nem azt tette, amit az ura kért tőle. Félelmében elásta. Félt és rettegett. Az egészen biztos, hogy Pál apostol, amikor arról beszél, hogy félelemmel és rettegéssel szolgáljátok az uratokat, nem ezt a szolgát állítja példaként, hogy így viselkedjünk. Hogy a ránk bízott kincsekkel, a ránk bízott Szentlélek erejével így sáfárkodjunk, hogy azt visszaadjuk a gazdának, majd urunknak, amit kaptunk tőle. Nekünk sáfárkodni kell vele. Ez a szolga a példázatban, ez büntetést kapott. Azt mondta Jézus, a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. És meg kell értenünk a szolga viselkedését, mert mit csinált ez a szolga? Félre ismerte az urát, a gazdáját. Ő félt és rettegett tőle, hogy ő könyörtelen az úr, és ott is akar aratni, ahol nem vetett. És onnan is gyűjt, ahová nem szort. Félre ismerte a gazdáját, és ezért nem lett jutalma. Testvéreim, mennyei atya nem szorongó keresztényeket akar látni a gyülekezetekben, akik félelemmel és rettegéssel tekintenek rá, hogy mikor sújt le az atya keze a bűneink miatt. Olyan sokszor találkoztam azzal, hogy odajött valaki hozzám, és elmondta, hogy beteg lett, egy súlyos betegség. És azt mondta, hogy tiszteletes úr, ugye Isten büntet engem ezzel a betegséggel. És mindig el kell mondanom neki, hogy Isten nem büntet betegséggel. Ne ismerjük félre az atyát. Ne fogjuk az úrra az ilyen dolgokat. Ne gondoljuk azt, hogy egy kegyetlen úr, aki abban leli örömét, hogy bennünket kínoz, hogy ott is arat, ahol nem vetett, és onnan is gyűjt, ahová nem szórt. Isten nem szorongó keresztényeket akar látni, hanem vidám, örömben élő keresztényeket. És érdemes megfigyelni, testvéreim, hogy Pál apostol, amikor ezt a félelemmel és rettegéssel való szolgálatról beszél, előtte a Krisztus himnuszban mit mond? Hát az Atyaisten végtelen szeretetéről tesz bizonyságot. Hogy ott van az egyszülött fiú, Jézus Krisztus, aki önmagát áldozta, értünk. Egy új életet adott nekünk. Hűséges volt, kiszállhatott volna a menetből. Mondhatta volna azt, hogy én nem kérem a kereszt halált, nem kérem azt a szenvedést, de nem tette. Hanem hűséges volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Felmutatja Pál apostol a könyörületes, bűnbocsátó, szerető Isten képét. És utána beszél arról, hogy félelemmel és rettegéssel szolgáljatok. Nem egy kegyetlen úrral van dolgunk, hanem éppen ellenkezőleg egy szerető, bűnbocsátó Atyaistennel, aki a javunkat akarja, aki meg akar menteni bennünket. Nem kell félni tőle, nem kell rettegni tőle. Ez a két szó csupán az alázatra hív bennünket, hogy ne felejtsük el, kik vagyunk. Ne felejtsük el, honnan jöttünk. Szolgák vagyunk. Isten teremtményei. Szolgaként félelemmel és rettegéssel kell megaláznunk magunkat az Úr áldó keze alatt, hogy felmagasztaljon bennünket Jézus Krisztus érdeméért. És teljes lelki békénk lehet afelől, hogy szeret az Úr. Alázatra tanít bennünket ma az ige, és nagy szükségünk van erre a tanításra. Mert egy olyan világban élünk, ahol hát sok mindennel találkozhatunk, de alázattal és szelídséggel egyre kevésbé. Ez a társadalom nem azt hirdeti, hogy alázd meg magad Isten előtt, hogy fogadd el, te teremtmény vagy, te szolgálatra lettél teremtve, hanem ez a világ arra tanít, hogy legyél Isten. Mondd meg te, hogy mi a jó. Dönts te a sorsod felől. És bizony az emberek ezt szeretnék. És nagyon nehéz nekünk keresztényeknek is kivonni magunkat a világnak ebből a vonzásából, mert hát senki nem szeret szolga lenni, senki nem szeret megalázkodni. De ez része a keresztényi életünknek. Aki elfogadja Krisztus megváltását az életére nézve, az nem hezitálhat. Annak el kell fogadnia, hogy Isten teremtménye vagyok. Szolgálja az Úrnak. Még egy gondolat befejezésül. A Krisztus himnusz nagyon fontos a mai igény megértéséhez. És van benne még egy nagyon lényeges kifejezés. Azt mondja Pál apostol, Jézus, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, és mit vett fel? Szolgai formát vett fel. Jézus szolga lett, emberekhez hasonlóvá. Olyan lett, mint mi. És miért? Hogy kiemeljen bennünket a bűn mocsarából. Hogy felemeljen bennünket, és szent lelke erejével megerősítsen, és rendezze a kapcsolatunkat a mi teremtő Istenünkkel. És nem csak rendezte a kapcsolatunkat, hanem egy olyan csodával ajándékozott meg, amit emberésze fel sem tudunk fogni. Szolgákból örökösök lettünk. Teremtményekből fiak. Megtisztít bennünket Krisztus. Úgy, hogy ő fölveszi azt a szolgai formát, amit mi vagyunk. Felemel bennünket, hogy Isten örökösei legyünk. Hogy ebben az elfordult és elfajult nemzedékben ragyogjunk, mint csillagok a világban. Micsoda ajándék ez, testvéreim! Végig félelemmel és rettegésről volt szó, mert hogy ez az alázat része. De mégis itt van az evangélium, az örömhír, hogy Jézus szolga lett értünk, hogy felemeljen minket. Megadja nekünk a fiúság lelkét, és azt kiálthatjuk, Abbá, Atya. Atyánknak szólíthatjuk Teremtő Istenünket. Jézusé legyen ezért a dicsőség most és mindörökké. Amen. Válaszképpen Isten üzenetére énekeljük az eddigi szokás szerint is a fénymásolt lapon található éneket. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk.
Isten jobbján, fényes rózsuson. Égi lények folyton állnak oldalon, és már minden
fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, a tanítást, hogy szerető, ölelő karjaiddal tanítasz bennünket arra, hogy bizony mi szolgák vagyunk, teremtmények. Urunk Istenünk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi a magunk ura akarunk lenni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy ha nem akarjuk azt, hogy más irányítson, más mondja meg az életünket, hogyan vezessük. Bocsáss meg emberi gyarlóságainkat. Urunk, köszönjük neked az ige tanítását, hogy rámutatsz arra, hogy te nem egy kegyetlen úr vagy, aki ott is arat, ahol nem vetett, hanem te a kegyelmes, szerető atya vagy, aki egyszülött fiadat áldoztad azért, hogy nekünk életünk legyen. Urunk, nem lehet nekünk ennél jobb gazdánk, mint amilyen te vagy. Szeretnénk ezért megalázni magunkat áldó kezed alatt. Szeretnénk jó szolgád lenni. Olyan szolga, aki sohasem mond nemet a te akaratodra, ki mindig lesi a te parancsolatodat, hogy azonnal is maradéktalanul megtegyük azt. Olyan szolgák szeretnénk lenni, Urunk, aki mindig a te hasznodat néző, mi az, ami neked jó, ami neked tetsző. Urunk, segíts, hogy ilyen szolgáiddá váljunk, szent lelked ereje által. És köszönjük, Urunk, azt a végtelen ajándékot, ami emberi szavakkal kifejezhetetlen, hogy mi úgy lehetünk a te szolgáid, hogy közben fiaid is vagyunk, örökös társaid Jézusnak. Urunk, mi szolgaként kaphatunk bebocsátást a mennyekbe. Szolgaként lehet nekünk helyünk a mennyei lakodalmon. Urunk, nagy a te kegyelmed és irgalmad. Segíts, Urunk, azon az úton végigmenni, amire kiválasztottál bennünket. Segíts, Urunk, engedelmes hű tanítványaiddá lenni. Imádkozunk gyermekeinkért is, unokáinkért. Könyörülj rajtuk, Urunk. Lehet, hogy még sokszor önfejűek, maguk útján akarnak járni, nem akarják meghallani, amit mi mondunk nekik. Sokszor érezhetjük azt, hogy süket a fülük minden tanításra, ami tőled jön. Bocsáss meg, Urunk, gyermekeink, unokáink, szeretteink hitetlenségét. Könyörülj rajtuk, és nekik is készítsd el a helyet a mennyek országában. Készítsd el a szívüket Krisztus befogadására. Urunk, olyan jó reménységgel tekinteni rád, reménységgel megfogalmazni imáinkat, tudva azt, hogy te figyelsz ránk, és szeretsz bennünket. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldás vételei záró énekünk előtt röviden hirdetném a testvéreknek az előttünk álló két alkalmat, a holnapi és a holnap után esti evangelizációs alkalmat. 6 órakor kezdődnek ugyanitt a imateremben. Hívogassunk másokat is, mert sokan vannak, akik még nem ismerik Krisztust, és nagy az Úr kegyelme és szeretete. Áldás vétele előtt záró énekünket énekeljük, a 434-es számú dicséret mind a 4 versét, a 434. számú dicséret valamennyi versét énekeljük. A 434-es számú dicséret így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, mi megérkezünk, adj erős szíved, van az mégsem egy a nyelvünk, rögös vár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bán a téged, adj türelmed békességet. Reményel teli, rátekinteni, kísérlétei, értünk végei, és haloskadozva járunk, benne támaszhat találunk. Igen, hogy az Úr, s mennybe nyitsz kapunk.
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.